megkérem Szeberényi Zoltán, hogy Zalavai Zsigmondnak a munkásságát értékeljen.
Csinálj egy két fotót.
Hölgyeim és uraim.
Csak meg kell nyomni. Fordítva.
Körülmények véletlen egybejátszása úgy hozta, hogy Zalavai Zsigmond szakmai, kritikusi fejlődésének szinte a kezdetektől közeli szemlélője, sőt időnként hivatalos bírálója voltam. Már a szemle oldalain találkoztam nevével, de később első könyvének kiadói lektora, többi kötetének recenzense, kritikusa, kandidátusi értekezésének oponense, meg nem védett docensi habilitációs munkájának, nagydoktori értekezésének, Görömbei András és Pomogács Béla mellett hazai magyar bírálója voltam. Engedjék meg, hogy a tapasztalatok birtokában munkásságának születésnapi méltatását egy kis visszatekintéssel kezdjem, azokra a sajátosságokra ügyelve, melyek kritikusi írói kibontásait leginkább jellemzik. Irodalom történeti közhely már, hogy a Tőzsér Árpád összeállította Egyszemű éjszaka, a Duba Gyula gondozta Fekete Szél című antológiák megjelenésével fázisváltást következett be a szlovákiai magyar irodalom fejlődési folyamatában. Sokan a nemzetiségi irodalom történetének legsikeresebb évtizedeként emlegetik a 70-es éveket, annak ellenére teljesebbé, korszerűbbé bá a szlovákiai magyar irodalom összképét. Szokatlan hangvételű, kihívó gesztusaik, az előttük járó generációk eredményeit megkérdejelező, lebecsülő megnyilatkozásaik, túltengő önbizalmuk hamarosan vitákat kezdeményezett, amelyek során az élet és irodalom szemlélet változásainak nemzedékévé színeződő problémája vetődött fel, más, különféle esztétikai, eszmei, politikai kérdésekkel összeszövődve. Az élénk visszhang, különösen Szalatnai Rezső Verstévesztés, úttévesztés című cikke, amelyben érthetetlenséggel és a nemzeti problémák iránti közömbösséggel vádolta meg a fiatalokat, irodalmi hozományuk és célkitűzéseik, elméleti útravalójuk átgondolására, ismereteik rendszerezésére késztette őket. Többen közülük már kezdetben sikeres kirándulásokat tettek az irodalomkritika területére, a legmarkásabb tehetségnek Zalavai Zsigmond bizonyult, aki merész általánosításaival, elemzőkészségével, szakirodalmi tájékozottságával tűnt ki, nem csak nemzedéktársai, hanem irodalomkritikán korábbi hangadói közül is. Nála tapasztalható először, hogy gondolatrendszerébe, kritikai fegyvertárába szervesen beépültek a magyar hagyományok mellett az orosz formalista iskola, az angol-amerikai szakirodalom, a szlovák irodalomtudomány úgynevezett nyitrai iskolájának eredményei. Alapfogalmai kialakításában a cseh Ján Mukazsovszki, József Hrabák, Jiří Leví, a szlovák František Miko, Vincent Savík, Milan Rufus és mások nyomdokain haladt, függetleníteni tudta magát a hivatalos irodalmat képviselő Stanislav Smatlák, János Csepcsek és a többiek szemfényvesztő retorikájától. Tájékozottsága leginkább kritikusi öntudatának határozottságában, magabiztos ítéleteiben és irodalomszemlélete korszerűségében mutatkozott meg. Már első kritikai gyűjteményében, a Vers túloldalán 1974, a befutottak határozottságával és a pályakezdők merészség fogalmazta meg Arsz kritikáját, az ének tartott Fábri nyomába szegődve, az általatört csapást bátran kiszélesítve, modernizálva. Idézem. A jövő útja olyan szintézis felé kell, hogy vezessen, amelyben a Fábri féle valóságérzék és etikai érdeklődés egyensúlyba kerül az esztétikai elemzésekkel, az irodalmibb és műközpontúbb gondolkodással. Eddig az idézet. E kritikai eszmény megvalósítására, korszerűsítésére törekszik második kötet a tanulmányaiban is, amely Mérleg próba címen jelent meg 1978-ban. Írásait az alapos elméleti tájékozottság és a műformák, a műhely problémák iránti fogékonyság, a korszerű irodalom szemlélet jellemzi, különösen a költészet műfajaiban, a líra, modern és posztmodern változataiban otthonos, többnyire gazdagon filológiai alapossággal illusztrált, magabiztos és olvasmányos okfejtéssel kalauzolja olvasóit a költészet rejtelmeiben. Írásainak szellemi izgalma magával ragadja, mint egy társszerzőjévé avatja az olvasót, a személyiség jelenléte és bélyege minden írásban fellelhető, nem rejtőzik a tudori állarc, a scientista fontoskodás alibizmusa mögé. Szemléletem műközpontú, de nem a modernnek nevezett irányzatok művelőinek hithű apostolainak szemtelenségével, tüntető kívülállásával, az értékproblémák megkerülésével közelít a műhez. A műelemzésben, főként a versek vallatásában a mélyebb összefüggések is érdeklik, melyek leginkább a művek gondolati forrásaira és üzenetére vetnek fényt. Nem állapodott meg egy pillanatra sem eszközeinek és módszereinek kiformálásában. Eljárásai rugalmasan igazodnak az elemzendő mű egyedi sajátosságaihoz. Csak abban következetes és állandó, hogy tudatosan eltér a korábbi kritikai gyakorlatunktól, amelyben túltengett a tájékoztató funkció, a tények és jelenségek tüzetes számbavétele, leírása, némi minősítő megjegyzések kíséretében. Zalabai nem kultiválja a sablonos recenziót, kerüli a semmitmondó frázisokat, inkább nem mond véleményt, mint sem kritikai közhelyeket pufogtasson. Elvétve folyamatik szentencia-szerű megállapításokhoz, bizonyítatlan ítéletekhez, véleményét tüzetes elemzés eredményeként fogalmazza meg. Aprólékosan körüljárja, sokszor már túlzó részletességgel körültapogatja témáját. Végigvezeti olvasóját véleménye kialakulásának útján, szinte vele együtt, mint egy cinkosává avatva őt, vonja meg kritikájának mérső kötetben ígért és kör. A második kötet jelentős előrehaladást jelentett. Megteremtette egy olyan elemzési értékelő rendszer feltételeit, amelyben a történeti megközelítés hitelesen tágul és gazdagul az irodalmi áramlatok, stílustörekvések általánosabb kérdéseinek vizsgálatával, az irodalomtudomány, főként a műfajelemélet aspektusaival. Az első kötethez viszonyítva a mérlegpróba erősen eltávolodott a meditatív vizsgálódás, az etikai szférák elemzése, a tartalmi komponensek mérlegelése felé. Zalabai művészet kritikai elve közül ekkor kristályosodnak ki a legfontosabbak. A művészi eszközöket alkotó eljárásokat, formanyelvi megoldásokat kizárólag funkciójukban tartja értékelhetőnek, ugyanakkor elismeri, hogy az alkotási, teremtési folyamat során bármi eszköz művészivé válhat. Nem vet el egyetlen költői eljárást és módszert sem, egyetlen kritériuma van, a művészi megformálás színvonala, a leíró vers is lehet szerinte korszerű, s az abstrakció sem jelent önmagában modernséget. Zalabait látványos pályakezdése és gyors kibontakozása alapján a 70-80-as évek folyamán a legtermékenyebb, legaktívabb kritikusként tartották számon. Senki abban az időben nem figyelte, hogy kitartó következetességgel irodalmunk eseményeit, mint ő. Nem egy tanulmánya szinte forduló pontot jelentett a szlovákiai magyar irodalom történeti folyamatában. Elég példaként felhozni a Játszótársam, mond Akarsz-e lenni című tanulmányát, amelynek nyomán alapjaiban újult meg gyermekköltészetünk. A példák tetszés szerint szaporíthatók, de helyszűke miatt mellőzik. Zalabai kritikusi tevékenységének folyamatossága a 80-as évek közepe táján azonban megszakadt. Az addig töretlen pályaívet hosszabb, rövidebb kihagyások, kitérők, egészségügyi kényszerszünetek szabdalták fel. Részben önként vállalt, ugyancsak fontos feladatok vonták el figyelmét a rendszeres kritikai munkától, például az egész magyar nyelvterületen sikert aratott a költői nyelvről írt monográfiája Tűnődés a trópusokon című 1981, amelyet Magyarországon is kiadtak, s ahogy hallottam, a Kaligram újból megjelentette immár harmadszor. Engedjék meg, hogy néhány percet időzzek emellett a kötet mellett, ugyanis több kritika hangzott el legutóbb. Dusza István tett ilyen rosszul megjegyzést, hogy a lexikonunk egyetlen mondattal érinti ezt a művet, a szócikk, ami róla szól. Közhelytalán, de mindmáig nélkülözhetetlen tudományos alaptétel, hogy egy jelenség lényegét úgy lehet a legjobban megérteni, hogy számba vesszük a vele kapcsolatos korábbi nézeteket, legalábbis a legfontosabbakat, és a jelenség vizsgálatához megteremtjük a legtermészetesebb keretet, a történetiséget, a vizsgált jelenség élet és fejlődés rajzát. Zalabei így járt el, amikor a trópusok lényegét és jelentőségét a legszélesebb összefüggésekben igyekezett feltárni, különös tekintettel a minden retorikák központi figurájára, a metaforára és rokonságára, a képes nyelv fogalmainak alakulását követi nyomon, a tudományos nézetek változatosságának forgatagában, és próbál rendet teremteni a szemléleti és termi néhány vitatható pontja ellenére, jelentős lépés az elementáris tisztázódás irányába egy olyan problémáról, amely már évtizedek óta a viták keresztüzében áll. Különösen a szlovákiai magyar irodalomtudomány fejlődése szempontjából volt már régóta esedékes, hogy valaki tüzetesen szemügyre vegye a költői kép, illetve a metafora, és vele együtt a terminológia problematikája. Hiszen abban még a világméretű vita résztvevői a trópusokról vagy a figurákról a legkülönbözőbb nézeteket valló szakemberek is megegyeznek, hogy egy-egy mű nyelvi művészi szintjének megítéléséhez, stílus rétegeinek összefogásához a metafora vizsgálata nyújtja a legtöbb és leghasználhatóbb támpontot. Ezért nem lehet a hézakpótló jelzőt nélkülözni minden elkoptatottsága ellenére sem Zalabai e műve megítélésében. Nem csak a hazai, valljuk be meglehetősen szerény, magyar irodalomtudomány kimagasló eredménye, de széles visszhangot keltett az egyetemes magyar stilisztikai szakirodalomban is. A tudományosság egyik legnehezebb magyarországi stilisztikai kézikönyv, a Magyar Stilisztika Vázlata immár 40 éve, 1958 óta jelenik meg szinte változatlan újabb és újabb kiadásokban. A legfrissebb gyakorlati hasznú stilisztikai szintézis romániai magyar írók tollából született, Barta Szabó kis magyar stilisztikára gondolok. Már ez a körülmény is fontosságot tulajdonít Zalabai Zsigmond munkántősé növeli az a körülmény, hogy részmonográfiáról van szó, a legvitatottabb, a legproblematikusabb kérdést a szóképek problémáját dolgozza fel, igen eredeti megközelítésben, s olyan terjedelemben, amilyenben ezzel a témával magyar viszonylatban már nagyon régen nem foglalkoztak. A szerző munkáját rendkívüli módon nehezítette a humán tudományokra általában, de a stilisztikában különösen felerősödő fogyatékosság, a megfogalmazás pontatlansága, a terminus technikusok sokszor önkények és többértelmű használata, a magyar szakterminológia bizonytalansága, archaizmusa, általában a magyar nevezéktan rugalmatlansága és túlterheltsége. Zalabai kénytelen volt elgondolásai megvalósításához új szakkifejezéseket kreálni. A szókép és kép valóban félrevezető szavak, a szerző által javasolt kettős kép igen meggyőzően hangzik, jobban kifejezi az általa jelölt jelenség lényegét, de elterjedése nyilván a szakmai közvélemény ellenállásába ütközik, hiszen a megszokás a legnehezebben kikezdhető ellenfél. Az angol imagery szó ajánlott magyar megfelelője, a képvilág, már kevésbé szerencsésnek tűnik, az összetétel utótagjának széles asszociációs bázisa és frekventáltsága miatt. A tűnődés a trópusokon érdemi része a szóképekről, illetve a szerző terminológiája szerint a kettős képekről szól. A kérdés történeti megközelítése és elemzése után a kettős képeket két fő kategóriába sorolja, az első kategóriát alkotják az érintkezési társításon alapuló kettős képek, tehát a metonímia és származékai, a másodikat pedig a hasonlósági társításon alapulók, a metafora és alfajai. Az így áttekinthetővé egyszerűsített trópusrendszer két fő osztályát jeltudományi műszavakkal, indexeknek és ikonoknak nevezik. A szerző gondolatmenete, fogfejtése igen világos és meggyőző. Impozáns apparátussal szinte minden érdemleges tudományos forrás felhasználva közelíti meg témáját, de főként a legfrissebb angol, amerikai, magyar és orosz, de a cseh, szlovák, a lengyel és más szláv nyelvű szakirodalomra támaszkodva. Vizsgálódásai érintik a legfontosabb szempontokat, de a részletekbe menő kritika igénye nélkül azt is meg kell jegyeznünk, hogy az általa kettős képnek nevezett jelenséget már nem világítja meg kellő tüzetességgel néprajzi etimológiai vonatkozásban, holott ez az aspektus számos olyan tanulsággal szolgálna, amely az ő gondolatmenetét támasztana alá. Nem aknázta ki kellőképpen a színek doké és a metafora összevetésének lehetőségét sem, pedig a színek doké mechanizmusának tüzetes leírása elvezet a metafora mechanizmusához. Egyesek szerint a metafora voltaképpen nem a jelentések felcserélése, hanem egy terminus szemantikai tartalmának módosítása. És ez a módosulás pedig két alapművelet összekapcsolásának, a szémák egyidejű betoldásának és elhagyásának eredménye, az a doké produktuma. A hasonlat és a metafora összevetésénél nem mutatott rá kellő határozottságra arra a körülményre sem, hogy igen elterjedt vélemény szerint a két említett kettős kép között fejlődési különbség van. A metafora egy magasabb fejlettségi fokozat, a gondolkodás egy fejlettebb szintjének terméke. Kielégítőnek látszik viszont az a figyelem, amivel az indexek és az ikonok természetét vizsgálja. Impozáns terjedelemben és módszertani megalapozottságában igyekszik megvilágítani lényüket. Talán a lélektani funkció nem kapja meg az ő. A mindenekről számot adok, hogy hazahív a harangszó 1985. Művében Zalabai a gyökereket kutatja, a szülőföld üzenetét és vonzásának eredőit. A múlt titkainak felderítésével azonban a jelen és a jövő kérdéssel is kíván válaszolni. Idézem őt. Nem csak azt kell vallani, vagy vállalni, akik vagyunk, hanem azt is, akik voltunk, és akik lehetnénk. Ezt egy görög bölcs szavai, görög bölcstől idézi ő. Hatalmas, több tudományágra kiterjedő szakirodalomra, oklevelekre, falukrónikákra és különféle egyéb történelmi kútfőkre támaszkodva írta meg faluja életrajzát, a történelmi események sorrendjét követve beszámol Ipolypásztó népének mozgalmas történetéről 1000-től 1945-ig a háború végéig. A folytatás megírásában a pártszervek akadályozták meg. A tengernyi adat esemény ellenére is olvasmányos, mindvégig lebilincselő, nemes lokálpatriotizmustól fűtött szülőföld vallomás produkál művében. Hosszú szünet után 1995-ben jelentetett meg Zalabai Zsigmond kritikai tárgyú kötetet. Az impozáns terjedelmű verstörténés 1995-ben három évtizedes irodalmi jelenlét és kritikai aktivitás summája, eredményeinek összefoglaló rendszerezése kíván lenni. Nem szokványos irodalomtörténet, hanem a versek történése, alakulása a vizsgált időszakban. Szerzője arra keresi a választ, hogy miként és milyen színvonalon alakult, formálódott a szlovákiai magyar vers az 1970-től 1988 között fellépő generációk, költői csoportosulások és kirajzások alkotó műhelyében. Elgondolásait, megállapításait, ítéleteit foglalja össze könyvében, pazar műfai tarkaságban, de szigorú módszeresen átgondolt szerkezeti elrendezésben. A tematikailag összefüggő indítékokban, módszerükben, minőségükben rendkívül heterogén írások, folyamatrajzok, pályaképek, portrék, esszék, tanulmányok, előadás és visszaemlékezés, cikk, lektori vélemény, interjú, ankétrészletek, stb. Halmazából megszerkesztett mű nem beteljesülése egy igényes, nagy horderejű célnak, hanem a hozzávezető út állomásainak, a több évtizedes kritikai, kutatói, szerkesztői, irodalomszervezői aktivitás részeredményeinek első és kényszerű okokban történő összekovácsolás. Zalabai Kezdetben igen széles horizontú kritikai érdeklődése, az idők folyamán fokozatosan saját nemzedéke és az utána következő problémáira koncentrálódott. Verstörténés bizonyítja ezt leginkább, főként azt, hogy milyen otthonosan mozog a nemzedéke és általában az elmúlt két évtized költészetében. Erről a kérdéskörről mindmáig ő mondta a legtöbbet és a leginkább időtállót. A kortársi epikáról szólva egy árnyalattal halványabb, kevésbé meggyőző a véleménye, főként a formai szerkezeti kérdésekben meglehetősen tartózkodó, inkább az eszmei etikai társadalmi összefüggésekre koncentrál. Ezen a téren szorosan tapad, vagy legalábbis szorosabban tapad a Fábri hagyományhoz, megmarad az általa jelölt ösvényen, ez azonban inkább alkati kérdés nála, és nem a tájékozottság hiánya, vagy az adottság nem léte. Írásai általában érdekfeszítők, szellemi izgalmat keltők. Nyilván nem véletlenül. Zalabai versekkel kezdte pályáját, a kilencekkel egy időben ő is gyakran szerepelt az irodalmi szemlevetés rovatában. Bábi a Fiatal költészető a szó című írásában ígéretes költőnek nevezte. Nemzedéke és irodalmunk szerencséjére azonban hamarosan, még az antológia összeállítása előtt véglegesen átállt a kritika hullámosszára. Költői előélete azonban nem múlt el nyomtalanul. A műnemek közül a lírához vonzódik leginkább, és ez nem csak példaszerű verselemzéseiben mutatkozik meg, hanem kiesik Tudori kritikusi szerepéből, ilyenkor átlelkesülnek sorai, felszárnyal stílusa, kritikusi tollát a költői véna irányítja. A pályakezdés műfajához hűtlen lett, de nemzedékétől nem szakadt el. Kezdettől fogva módszeresen készült a nemzedéki kritikus irodalomtörténész szerepére. A lehető legkorszerűbb elméleti alapokra épülő szempontok és eljárások segítségével számba venni, és az esztétika mérlegére tenni kortársai irodalmi esztétikai hozományát. E törekvés első összefoglaló eredménye a verstörténés, amely még ebben a work in progress stádiumában is jelentős mű, két év portrékkal kiegészített történeti hosszmetszet átfogó képet rajzol az 1970 és 1988 közötti időszak szlovákiai magyar lírájának történéseiről, legfontosabb eredményeiről, és leginkább eszmei poétikai hozamáról. Módszerében szerencsésen ötvöződik a műközpontúság a történeti szemlélettel. Zalabai eszménye olyan elemző értékelő módszer, amelyben a történeti megközelítés hitelesen társul az irodalomtudomány, főként a műfajelmélet legfrissebb aspektusaival, tüzetes formanyelvi vizsgálódása. Részletekben menően kidolgozott módszereben, amelyet azonban rugalmasan, nem dogmaként alkalmaz, mindig a konkrét esethez igazítva. A művészi eszközöket, ahogy már fentebb említettem, kizárólag funkciójukban és hatásukban tartja lemérhetőnek. Értékrendjének helyességéről és korszerűségéről már az is meggyőzhet bennünket, hogy a másfél évtizednél hosszabb időszak különböző pontjain keletkezett írásai zökkenőmentesen beilleszthetők voltak egy monográfia szigorú szerkezeti rendjében. Különösen az elméleti alapvetés szolgáló írásaira vonatkozik el ez, hiszen ma is abból az Ars kritikából indul ki, amit 1984-ben megfogalmazott. Olyan kritikai közgondolkodást igényelve, amely lehetőleg nem magyarázza félre, és nem értelmezi szó szerint a szótári jelentésben a költő szavát, közhely ma már, de fontosnak véli hangsúlyozni, hogy a vers szó szerinti értelmezése a legtöbb esetben tévedés, vagy ami még annál is rosszabb, szándékos torzítás. Nem véletlen, hogy az elmúlt évtizedek örökségeként eltorzult olvasói és kritikai közizlés, közgondolkodás alakult ki, ami sürgős korrekcióra, terápiára szorul. Ennek érdekében hozta létre a házi patikát, ahogy ő könyvében nevezi, amelynek feladata lenne az egészséges kritikai, olvasói közgondolkodás támogatása. A költészetnek, amelyet nem indokolatlanul tartanak a versolvasás és értékelés magas iskolájának, a műélvező képesség felső fokának, különösen szüksége van hangerősítőre, azaz értő kritikai visszhangra. Olyan elemző kritikára, amely nem követel a költőtől gyakorlati szempontokat, mert belátja, hogy az irodalom nem valóság, hanem fikció, teremtett világ, amelyet csak a maga saját szerűsége és természetes funkciói felől szabad megközelíteni. Csak a formára érzékeny, az esztétikai értékekre fogékony, kiművelt, kép- és ritmusérzékű kritikusok nevelhetnek értő és érző olvasókat. Semmi szükség az impresszionista ömlengésekre, a nesze semmi, fogd meg jól kritikákra, csupán az elméleti megalapozottságú, irodalomtörténeti léptékű, de a nagy közönség számára is érthető, világos okfejtésű bírálat érhet célba, amely a mű objektív leírásából, funkcionális értelmezéséből és a tényekre, irodalmi tényekre alapozott értékeléséből áll. Ha elhiszük a szerzőnek, hogy a líra próbája az, hogy milyen esztétikai szinten, mit és mennyit, milyen fontosat tudott megragadni kora tapasztalataiból, vagyis hát valóságából, akkor azt is el kell higgyük, hogy a kritika próbája milyen eszközökkel, az elméleti tudás milyen szintjén, mit és mennyit tudott felmutatni a kor költészetének irodalmi valóságából, az élet versé vált égi másából. Azaz csupán az irodalom sajátszerűségét szem előtt tartó kritika számíthat az olvasói utókor megbecsülésére. Az irodalom teremtett világ, amely művi úton a művészi költői teremtés eredményeképpen jött létre, szemben a mindennapok valóságával, amely konkrétan adott. Az irodalom valósága, pontosabban világszerűsége, rendezett, megformált, strukturált, szemben a kaotikus, rendezetlen valósággal. Tehát az irodalmi műalkotások megítélésében, esztétikai minősítésében a költőileg megformált világkép fogalmából kell kiindulni. Zalabai ebből az alapállásból, elméleti bázisról kiindulva teszi mérlegre a vele egy időben, valamint az utánuk induló költészetét. Műve nem történet, hanem történés, lírán két évtizedének kibontakozási, érlelődési folyamatának értékkijelölő, irodalomtörténeti léptékű kritikai mérlege, különös tekintettel az Egyszemű Éjszaka című antológiába jelentkező költőkre. Kétségtelen, hogy ez a költői kirajzás vagy csoportosulás annak ellenére, hogy a szlováki magyar és nem magyar irodalom történetének talán legsötétebb, legmostohább korszakában lépett színre, korszakváltó hatással kapcsolódott bele nemzetiségi irodalmunk fejlődési folyamatába. Legjobbjai közül néhányan napjainkban már az egyetemes magyar irodalom értékeit gazdagítják. Eszmei, esztétikai, formai, poétikai hozományuk megítélésében érzünk azonban némi nemzedéki elfogultságot. Pihenésképpen egy kis kritika következik a szerző részéről. Nem bántó fogyatékosság ez, de szó nélkül azért nem hagyható. Véleményünk szerint ez a probléma egy szakmai vita programpontját is alkothatná. Az Alabai által megrajzolt kép imponáló, már-már a téma és a tárgykör jelentőségét meghaladó apparátussal készült. Tetszetős és logikailag kifogástalan okfejtéssel kalózolja olvasóit a versek tömegében, belső arányaiban és külső viszonylataiban, szélesebb összefüggéseiben azonban vitatható a kép. Kétségtelen, hogy az abszolút független, az alkotó személyiségétől elvonatkoztatott, tehát minden elfogultság nélküli elemző értékelő megközelítés, szövegértelmezés nincs, így abszolút objektív irodalomtörténeti értékelés sem lehet. Zalabai értékelése sem az. Helyenként érezhetően megemeli vizsgált anyagát, különösen a nemzedék társairól van szó. Talán a legpregnánsabban a Mikola Anikóról szóló egyébként kitűnő, jelentős módszertani felkészültségről kritikusi erudícióról tanúskodó tanulmányában érezhető a nemzedéki elfogultság. Talán a verstörténésben felsorolt okok mellett ez a körülmény is hozzájárult, hogy Tóth Lászlóról, Varga Imréről, Kulcsár Ferencről mindez idáig nem készült a jelentésükhöz mért portré vagy tanulmány. Mikola portréja után nehéz lesz róluk torzítás nélkül szólni. A további költői kirajzások, magános jelentkezések, a megközelítés a próbaút kapcsán értékelt alkotók megítélésében objektívabbnak mutatkozik. Az árnyalati megemeltség, elfogultság azonban itt is Bak, Kövesdi Károly, Balla Kálmán, Hizsnyel Zoltán, Fambauer Gábor mérlegén is. Fontosabb a verstörténés irodalomtörténeti értékét befolyásoló probléma, annak megvitatása, hogy volt-e egyáltalán, és ha igen, akkor milyen szerepük volt az úgynevezett derékhat költőinek, főként Tőzsér Árpádnak, Cselényi Lászlónak, Zsénad Lajosnak, az egyszemű éjszaka költőinek tulajdonított prozódiai poétikai forradalmában. Lehet, hogy nem világosan dadogtam el a lényeget. A fent elmondottak legfőbb indítéka az ünnepi alkalmon kívül annak érzékeltetése, hogy Zalabai Zsigmond a csaknem 3 évtizedes irodalmi tevékenysége során olyan alapokat rakott le, amelyre a továbbiakban impozáns életművet, épületet lehet felépíteni, minden feltétele adva van. Az önépítés nehéz munkájához, az életmű méltó kibontakoztatásához sok szerencsét és jó egészséget kívánok!
Köszönöm!
Köszönöm Szebeinyi Zoltánnak az előadását. Hogyha rosszal tudni akarok, akkor mondhatnám, az előadásodon kívül megcsodáltak az angol kiejtésedet.
És még valamit, bocsánat. Szeberényi tanár úr lábjegyzeteit külön kötetbe ki kéne adni. Tetszett, hogy most a kritika következik, stb. Mire gondolok.
Fölkészített bennünket arra, hogy el tudjuk viselni a kritikát.